Péter első levele, 5. rész, 6. verstől. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztoljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte keresve kitnyeljen el. Álljatok elne a hídben, szilárdan tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban, az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Amen. Szeretném most egyszerre félhangosan imádkoznánk. A helyeden, ahogy vagy, ha tudsz imádkozni, imádkozni azt jelenti, hogy elmondom a szívemben lévő dolgokat Istennek, kiöntöm a szívemet. Szerintem tudnánk most imádkozni. Ott a magad helyén, félhangosan kezdjünk el imádkozni, mindenki tudtok imádkozni, mind kérjétek az Urat, menjetek elé, adjatok hálát neki, magasztaljátok, dicsérjétek őt, kinek-kinek mi van a szívébe, önts ki a szívedet az Úrnak, mint a vizet, kiöntik a földre. Gyöntsük ki a szívünket az Úrnak. Most töltsünk egy kis időt ezzel, hogy imádkozunk, ez megy a dicséret, meg kezdjünk imádkozni, keressük az Urat, mondjuk el a szívünkben lévő dolgokat az Úrnak. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Egy tapsal köszöntsük az Urat, adjunk hálát neki. Halleluja, Jézus, dicsőség neked, Uram. Halleluja, halleluja, köszönjük a dicsőítőknek. Az Úr áldjon meg titeket. Kérlek, foglaljatok helyet. A Bibliából, ha nem kerestétek még ki a Péter első level 5. fejezetéből olvasott ige szakaszsal fogunk már foglalkozni. Nem titkolt szándékom, hogy folytassuk az elmúlt heti alkalmat. Néhányan nem jöttek vissza ezen a héten. Az is érdekes, hogy többen hátrább ültetek, mint a múlt héten. Figyelemezni ezek a dolgokat. És nem tudom, vagy túl kemény voltam, vagy túl forró. Nem tudom, hogy melyik ez, amelyik irítált benneteket, de az Isten szeretete az vonzó, Isten tüze pedig megtisztít. Dicsőség az Úrnak. Az is eszembe jutott, hogy Péter régtől kérdezi Jézus, hogy ti is el akartok menni? És akkor mondta Péter, hogy dehogy megyünk sehova. Uram, tőled, nálad van az örök élet beszéde, te vagy az Istennek a fia. Ugye hitett vallást a názareti Jézus Krisztusról, Péter apostol. A mai témánk, a mai címünk, győzd le az ellenséget. Amen. Nem arról szeretnék prédikálni, hogy harcolj az ellenséggel, hanem arról szeretnék prédikálni, hogy győzd le az ellenséget. Amen. Azt gondolom, nem elég az ellenséget megfutamítani. Biblia azt mondja, hogy az ellenséget le kell győzni. Amen. A család életemben, a magánéletemben, a munkámban, a tanulmányaimban, a kapcsolataimban, az önmagamhoz való viszonyomban, a bűneimmel kapcsolatban legyőzni az ellenséget. Amen. Ti fiak pedig legyőztétek a gonoszt, tehát azt mondja, legyőzve tartjátok a gonoszt a ti lábaitok alatt, és így mondja az ige, hogy összetöröm, kígyókon és korbiókon fogtok taposni, és az ellenség minden seregén, nyilván szellemi értelemben. Tehát nem fogjuk megcsinálni, mint egy konferencián megcsinált az előadó, hogy írjátok a talpatokra, egy sátán, és ugráljátok rajta. Mert ettől az ördög nem nagyon fél. Tehát azért hadd mondjam neked, mert ugrálsz a talpadon, rávenni a sátán, ettől nem ijed meg az ördög, azért nem ennyire amatőr. Ennél sokkal csiszoltabb. Az első dolog, amivel szeretnék beszélni, a győzelemmel kapcsolatban, hogyan tudod legyőzni, hogyan tudjuk legyőzni az ellenséget. Ne adj esélyt. Az első dolog, ne adj esélyt. Nézzet ezt, írd föl, ne adj esélyt. Ennek néhány alapontja következik. Az első dolog, amit itt olvasunk a Bibliában, ha visszalépünk az 5. vershez, ugyanígy ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien, legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. 6. vers, alázzátok meg tehát magatokat az Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Biblia azt mondja, azt tanítja nekünk, hogy alázzuk meg magunkat az Isten hatalmas keze alatt. Az a Jakabi ige pedig így jelenti ki nekünk a Jakab 4:7-ben, engedelmeskedjetek az Istennek azért, de álljatok el az ördögnek, és elfut tőletek. Amen. Az alázat, az Isten hatalmas keze, ott való alázat, meghajlás, az azt jelenti az engedelmeskedés az Istennek, az Isten akaratának a megcselekvésére való szomjúság, vágy és döntés. Úgy döntöttem, hogy nem adok helyet az ördögnek, nem fog helyet adni a gondolataimban, nem fogok esélyt adni az ördögnek arra, hogy tönkretegyen, kifosszon és kiraboljon. Amen. Ez csak úgy lehetséges, ha megalázom magam, az Isten hatalmas keze alatt. Erről prédikáltam múlt héten. Istennek nem erőtlen a keze, hanem hatalmas és hadakozó Isten az Úr. Amen. Biblia azt mondja, hogy Istenek ezett a hatalmas keze alatt megalázkodunk, tehát azt jelenti, hogy így meghajolunk Isten előtt, Isten pedig az áldó kezét ráhelyezi a te fejedre, és azt mondja, megáldalak téged, megáldom a te családodat, megáldom a te kapcsolataidat, megáldom a te tanulmányaidat, megáldom a te munkádat, megáldom a te testedet, megáldom a te lelkedet, megáldom a te szellemedet. Amen. Akkor meghajolsz Isten előtt, akkor azt jelenti, hogy Isten áldásalt van az életed. Amen. Isten hatalmas, áldó keze nyúlik a te életedre ki, Isten hatalmas és oltalmazó keze nyúlik az életedre. A Biblia hoz olyan képeket is az Ószövetségben, hogy az Istennek a szárnyai alá gyűjti az övéit, és oltalmazza, védi. Jézus Krisztus azt a képet hozza a Jeruzsálemmel kapcsolatban, hogy akartalak összegyűjteni, mint tyúk a csibéit, biztonságban, oltalomban, védelem alatt. Tehát, amikor Isten hatalmas keze alatt megalázkodunk, az nem egy elvetett állapot, nem egy nyomorult állapot, hanem egy győztes állapot, egy sikeres állapot, egy áldott helyzet, egy áldott pozíció. Amen? Tehát nem olyan dolog, mint a világban, amikor meg kell alázkodni valaki előtt, hogy ez kizsarol, tönkretesz téged, és uralkodni fog rajtad, hanem az Isten, az alázatos azt mondja, hogy felemeli. Amen? Azért, mert az alázat pozíciója kell ahhoz, hogy az Istennek esélyt adjak arra, hogy megáldjon. És az ördögnek pedig ne adjak esélyt arra, hogy kifosszon. Amen? Amikor az Isten hatalmas keze alatt van valaki, az Isten áldás alatt van valaki, akkor nem az Istennek adja az esélyt arra, hogy megáldja az életét, és nem az ördögnek adja az esélyt arra, hogy kifossza. Amen. Tehát ne adj esélyt, az első rész, alázd meg magad, és alázzam meg magamat az Isten hatalmas keze alatt. Ez pedig jelenti az Isten áldását, az Istennek való engedelmeskedést, ami az áldásnak a feltétele az én részemről. Isten meg akar áldani, de az áldásoknak és az ígéreteknek a Bibliában megtaláljuk a feltételeit is, és a feltétele az áldásoknak, az ígéreteknek a Bibliában az Istennek való engedelmesség, az Isten tisztelete, az Isten előtt való meghajlás, hódolat. Ez a feltétel annak, hogy Isten meg tudja áldani az embert, és ne adjon esélyt az ördögnek, de adjon esélyt az Istennek az életében, életen nézve, életen minden területén. A következő alpontunk, kerüld el a kísértő helyzeteket. Ennek mindjárt nézzük a bontását. Tehát kerüld el a kísértő helyzeteket. Kísértő helyzetek elkerülésével. Első dolog, ne nézd tovább. Az első másodperc törvénye. Azok a szituációk, azok az élethelyzetek, amire nézel, ha neked az kísértés jelent, érzed a szellemedben, hogy belopakodna a szíjadban a gonosz, és jönne az ördög, és ott topog az ajtód előtt, hogy bemenjen az életedbe, és megfogja a szíjad a kívánságokkal, vagy félelemmel, vagy szorongással, nem nézd tovább. Ez úgy lehetne nevezni, hogy férfiakkal is foglalkoztunk vele, hogy az első másodperc törvénye. Az első másodpercben be tudod azonosítani, hogy amire nézel, azt téged pusztítani akar, vagy ez építő a számodra. És ha az első másodpercben beazonosítottam azt, hogy ez engem pusztítani akar, és tönkre akar tenni, akkor a második másodpercben már nem nézek oda. Amen. Mert Isten hatalmas keze alatt vagyok, Isten áldás alatt vagyok, Istennek akarok engedelmeskedni, és nem akarok a gonosznak és a testemnek engedelmeskedni. Amen. Tehát nem nézek tovább. Az első másodpercet nem tud elkerülni, hogy azt meglásd, arra rápillancsál, azzal azt szembe találkozzál, de a második másodpercben már van lehetőség dönteni, hogy mit fogsz kezdeni a második másodperccel. És az ördög kifosztása a második másodpercnél kezdődik, nem az elsőnél. Amen. Tehát ne nézz tovább. A második másodperc törvénye. Nem megyek tovább azon a helyen. Nem nézem tovább azt a dolgot. Nem figyelek arra a dologra tovább, hanem az Istenek engedelmeskedek, Isten áldó keze alatt maradok, és Isten akaratát fogom megcselekedni, és az ördög pedig elpriccol tőlem. A Jézus Krisztus hatalmas nevében. Halleluja. Kerüld a kísértő helyzeteket, következő gondolat. Ne gondold tovább. Gondolatok röpködnek az elménkben, sok minden átcikázik a fejünkön, saját magunkról, kapcsolatokról, másokról, az általunk látott dolgokról, a bennünket ért dolgokról. Ne gondold tovább azokat a dolgokat, amelyeket érzed, hogy az életedet beszűkítik, tönkreteszik, és elszivárog, elpárolog, elmegy belőled az életerő, a bátorság, a szabadság, a dicsőítés, az öröm, a békesség. Ne engedd, hogy az ördög kizsilipelje az életedből az Istennek az áldását. Amen. Tehát nagyon fontos dolog, hogy ne gondold tovább. Amikor szembesülsz az ez a gondolat, ellenség az Istennek, ellen az Isten beszédének, és én ellenem is van, akkor azt mondom, mit mond a Biblia? A Korintusi levélben, aztán első levél 5. részében, hogy mit csinálunk azokkal a gondolatokkal, amelyek Isten ellen vannak? Rabulejtjük ezeket a gondolatokat, megfogjuk ezeket a gondolatokat, és behajtjuk az Istennek a dicséretébe, imáratába. Tehát nem ezek a gondolatok ejtenek bennünket rabul, hanem a Biblia azt mondja, hogy mi ejtjük rabul ezeket a gondolatokat, Isten iránt való engedelmességre. Amen. Jön egy gondolat, nem szeret az Isten. Halleluja, a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Na, az Isten szeret engem. A fiát ott érdem. Halleluja. Amen. Már rabul ejtettem, befogtam az Isten dicséretének munkájába, az ördögnek a munkáját. Mennyit dolgozott rajta, hogy mai napra tönkreteszi az életemet? És nem tudta. Halleluja. Legyőzve tartom a gonoszt. Megtaposom a gonoszt a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Mert nem fog tovább gondolkodni olyan dolgokon, amelyek engem kifosztanak és tönkretesznek. Hanem azokon fog gondolkodni, amely előre viszi az én életemet. És amely az Isten beszéde, az Isten akarata szerint való. Amen. Tehát ez a másik dolog, amiről beszélünk. Ne adj esély téma, kerüld el a kísérlet helyzetet. A pont, második A pontja. Most ilyet csináltam, képzeljétek el. Igen. Tanításra készültem, ezért muszáj, hogy leírjam, mert különben megszóltalak volna benneteket, mint a múlt héten. Tehát ne kívánd azt, ami tönkretesz. Ne gondold, hogy azt mondtuk, hogy ne nézd, ne gondold, ne kívánd. Ne kívánd azokat a dolgokat, amelyeket érzel a te szellemedben, és világossá teszi Isten az ő beszédében, hogy a Szentlélek által bekapcsolja a riasztót, hogy ne kívánd ezeket a dolgokat, mert ezek kívánsága báványimádás, ezek kívánsága tönkre fogja tenni az életedet. Amen. A 10 parancsolatban meg van írva, ne kívánd azt, ami a fele barátodé, ne kívánd a házát, se feleségét, se semmit, ami a fele barátodé. Mondjuk egy ilyen dolog biztos a Bibliában, hogy ezeket ne kívánd. És számtalan más dolgokról van a Bibliában szó, ne kívánd! Ne kívánd azokat a dolgokat, amelyek tönkretesznek téged. Amen? Ezért a kívánságokat, a Biblia azt mondja, a te tagjaitokban lévő kívánságot, a te tagjaitokkal együtt, a testedek kívánságával együtt, meg kell öldökölni. Amen? És nem szolgálni kell neki, nem melegíteni kell őket, nem dédelgetni őket, hogy fölnövekedjenek, bűnné legyenek, és halálunkat okozzák. Erre hallottam egy történetet, nagyon tanúságos volt. Volt egy ember, aki ellopta a másiknak a rókáját. Rajta kapta, hogy ellopta a rókát, amelyet ő befogott, és mikor rajta kapta, gyorsan berúgta a gelebébe a rókát. És kérdezte tőle a szomszéd, mit csinálsz itt? Semmit. Csak nem a rókámat loptad el? Dehogy. Közben az arca torzult. A róka elkezdett menekülni, és elkezdte kaparni az ő mellkasát. És végén elharapta az ütőereket, és meghalt az ember. Tanmese, nyugi, nem történt meg. De hányszor megtörténik? Hányszor megtörténik az életünkben, amikor belengedjük a kívánságot a keblünkben? És ez a kívánság megfogom a bűncül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz az életünkbe, és elharapja az életünknek a központi szerepét, a szívünket, megfertőzi a szívemet, vagy a szívedet. Amen? Ezért nagyon fontos dolog, ne kívánd azt, ami tönkretesz. Vágyakozz és kívánd azt, ami előre visz. Jézus vágyakozott a tanítványaival együtt megenni a vacsorát a mennyben. Vágyom veletek lenni, vágyom veletek újra enni majd a szőlőtőnek ebből a gyümölcséből, mikor velem lesztek. Pál apostol mondja, vágyom elmenni hozzátok, vágyom veletek lenni, hogy az Úrral együtt legyünk. Vágyom elköltözni már az Úrhoz. Vannak jó dolgok, amikre vágyakozhatunk. Vágyom együtt lenni a családommal, amelyet az Úr adott nekem. ajándék, áldás a számomra. Vágyom benne lenni azokban az áldásokban, melyeket Isten készített a számomra. Vágyom ott lenni azon a munkahelyen, abban a szolgálatban, amit az Úr készített az én számomra. Vágyom ezekre a dolgokra. Amen. Ezek jó dolgok. De ne vágy olyanokra, amelyek, mint a róka, kimarják a te melkasodat, és elharapják a szíved. És halált okoznak. Következő dolog, a kerüld a kísértő helyzetek témában. Beszéltem róla, de szeretném most kiemelni a mostani alkalommal. Akarj tökéletes lenni, és ne elégedj meg a botladozó hívő élettel. Tudom, meredek. Tudom, hogy kemény, amit mondok. De ne feledd el, a Máté evangélium 5. részében, és milyen mondom, 6. ige versben, 48. versben, Máté 5:48-ban, ti pedig, azt mi az Úr Jézus Krisztus, legyetek tökéletesek, mint ahogy a mennyei atyátok tökéletes. Joggal merülhet fel a kérdés a te szívedben, és a gondolat a te elmédben, ragad meg. Hogy Sanyi, te tökéletes vagy? De minden élethelyzetben tökéletesen döntesz? Te soha nem vétkezel? Soha nem követsz el bűnt? Soha nem kell föltápászkodnod a mocsokból? Soha nem kell Isten kegyelmével élni, hogy megbocsássa bűneidet? De igen. De igen, kell. Azt mondja a Biblia, hogy hétszer sokba ír az igazat, de valamennyiből kiment az Úr, és hétszer megbotlik, elesik az igaz, de az Úr fölsegít és felemeli. Amen. Én nem arról beszélek, hogy én mindenben már elértem a tökéletességet. De törekszem a tökéletességre, és nem elégszem meg azzal, hogy bűn-bűnre halmozzak. És egyik bűnből a másikba esek. És egyik bűnből föl, a másikba bele. Ebben nem akarok belenyugodni. És nem látom, hogy a Biblia ezt tanítja. A Biblia azt tanítja, legyetek tökéletesek. Ugyanúgy, mint a mennyei atyátok tökéletes. Oké. De hogy működik? Azt értettem meg a Bibliában, hogy Isten kegyelme működik az életünkben. Amen. És amikor az Isten kegyelméről beszél egy hívő ember, akkor egyből beugrik jó keresztényeknek az 1 János 1.9. Amen. 1 János 1.9-ben azt olvasod, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Egyszer egy emberrel utaztam a kocsiba, és hát ez éjszakában dolgozik, és azt mondta, hogy figyelj, én lefeküdtem 1000 nővel körülbelül az életem eddigi szakaszában. Azt mondta nekem, hogy hogy lehetséges az, hogy újat lehet kezdeni. Én értettem, miről beszél, tehát hogyan lehet tiszta lappal indulni, ha valaki ennyire bemocskolta az életét. És azt mondtam neki, ha megvallod bűneid, és hiszel a Názáreti Jézus Krisztusban, Isten megbocsátja bűneidet, és megtisztít téged minden gonoszságot. És a Biblia azt mondja, a régi elmúlt, és újjá lett minden. Egy új teremtésé leszel. És Istennél lehetséges megszabadulni, lehetséges megtisztulni, lehetséges helyreállni, akármennyi bűn követtél is el. Ez az Isten kegyelme. Amen. Na de, mit kezdjünk Isten kegyelmével, amikor a tökéletességen gondolkodunk? Márpedig a Biblia azt mondja, hogy törekedjetek a tökéletességre. Tehát egy ilyen hozzáállás kell legyen a szívünkbe, ahhoz, hogy ne adjunk esélyt az ördögnek. Mert ha az a hozzáállásom az Isten kegyelméhez, hogy Isten úgy is megbocsát, mert hát kegyelmes, na ez a gondolkodás az, amely esélyt ad az ördögnek. Hogy bele fog csavarni a bűnbe, és el fogsz botlani a bűnbe, és el fog botlani a bűnbe. De az a gondolkodásom, hogy én tökéletes akarok lenni, mint a mennyi atyám tökéletes. És az Isten kegyelmét nem pusztán arra értem és arra ragadom meg, hogy megbocsájja Isten a bűneimet, hanem Isten kegyelmét előrébb hozom. Vajon nem Isten kegyelme az, hogy valaki meg tud állni a bűnnel szemben? És azt tudja mondani a bűnnek, hogy nem. Hogy azt tudja mondani Istennek, igen. Vajon nem kegyelem ez? Kegyelem, nem? Ezt magunktól nem tudjuk megtenni. Tehát azt javaslom, ha nem akarok esélyt adni az ördögnek, Isten kegyelmét hozzam előrébb az életembe, és a kísértés órájába éljek a kegyelemmel, amelyet úgy hívok, hogy megtartó kegyelem. Amen. Isten meg tud tartani engem a tisztaságban, meg tud tartani a bűnnel szemben. Amen. Ahhoz, hogy olyan életet éljünk, hogy nem adok esélyt az ördögnek az életembe, szükséges, hogy így gondolkodjam, hogy tökéletes akarok lenni, mint a mennyei atyám tökéletes, és nem elégszek meg 80%-os szentséggel, 90%-os szentséggel, 99%-os szentséggel, hanem 100%-os szentséggel elégszem meg csak, és egyedül. Amen. Szentek lehetek, mert a mennyei atyátok szent. Ő emésztő tűz. Amen. Nem fél hozzá semmi tisztátalan. Amen. Így van. Tehát a gondolkodásomban szükséges, hogy az Isten megtartó kegyelmét ragadjam meg. Isten bűnbocsátó kegyelme ott van, és ez nem változtatja meg. Ha mégis elbotlanál, ha mégis becsavarna az ördög, és elbotlanál. Sokszor az embert úgy rászedi az ördög, hogy Biblia különbséget tesz, tudjátok, hogy szándékos és nem szándékos bűnök között. Tehát amikor mondasz valamit, és nem akartál megbántani más, mégis megbántódik. De a szándékod nem az volt, hogy megbántsad, vagy hogy kárt okozzál neki. Több példát is mond a Biblia ilyen bűnökről. Például az, hogy fát vágnak a mezőn, leesik a fának a vasa, és agyonüti a másikat. Ugye hát nem volt szándékos ez a gyilkosság embertől, de nem szándékosan tette. Értitek? Tehát a Biblia ószövetségi kijelentés és különbséget tesz a szándékos bűn és a nem szándékos bűnök között. És azt tudom mondani neked, keresztény életem saját tapasztalataiból is, hogy néha mi követünk el olyan bűnöket, amiket tudunk még elkövetés előtt, hogy ez bűn lesz. És ez azért van, mert kényelmesek vagyunk, és azt gondoljuk, hogy Isten úgyis meg fog bocsátani. És ez nem helyes gondolkodásmód. Ez az a gondolkodásmód, amely az ördögnek az ember esélyt ad az életében. Hogy tönkretegye a kapcsolatát, hogy széjjel szakítson családokat, hogy annyi árva gyerek legyen, annyi nyomorult ember legyen, annyi lelkisérült ember legyen, annyi depressziós, annyi öngyilkos ember legyen a Földön. Ez az útja annak, hogy az emberek a saját kívánságokat akarják szolgálni, a saját gondolkodásmódjuk szeretnének élni, és nem foglalkoznak az Isten törvényével, nem foglalkoznak Isten beszédével, mert azt gondolják, hogy saját életük törvényei szerint élnek. De ahogy én látom ma Magyarországot, ez az embereknek a saját kívánságai szerint való élet, a saját gondolkodásmódja szerint való élet, és az Istennek a elvetése, Istennek a megvetése nyomorúságba, pusztulásba dönti ezt az országot, és az országban lévő társadalmat, bármely rétegét is nézem. Amen. De mi, keresztények, hisszük azt, és tapasztaljuk, hogy lehet úgy élni, hogy nem adok esélyt az ördögnek, hanem Isten kegyelmével élek, amely megtartó kegyelem is. Amen. Tudok el egy ámen mondani? Tudom, hogy nem könnyű ilyeneket gondolkodni, meg ilyeneket hallgatni, én ezt megértem. De azért mégis bátorítok, ezen gondolkodj. Ezen gondolkodj, mert szerintem ebből jó dolog sülhet ki a te életedbe is. Nagyon nagyszerű, amikor Isten ereje felszabadul az igazság által a te bensődben, a te szellemedben. Azért pusztán, mert másképpen kezdesz gondolkodni. Úgy kezdesz gondolkodni az életedről, a bűnről, a kísértés, hogy Isten igéje tanítja. És amikor az igazságba kezdesz gondolkodni, azt látod, hogy működik. Működik. Nem törvényszerű, hogy ugyanabban a dolgban újra és újra elbukjál, és ugyanabban a bűnbe újra belessél. Ez nem törvényszerű. Nem törvényszerű, az Isten igéje szerint nem törvényszerű, az ördög szabályai szerint pedig teljesen normális. De mi nem az ő szabályai szerint akarunk élni, Isten szabályai szerint akarunk élni. Nos, tehát kerüld a kísértő helyzeteket, ne nézz tovább, ne gondolj tovább, ne kívánd, akadj tökéletesen élve az Isten megtartó kegyelmével. A ne adj esély témában egy következő pont, minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van rátok. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ige ma Magyarországon, amikor az emberek tele vannak kétségekkel, bizonytalan a munkahely, bizonytalan a kapcsolat, bizonytalan a család, igazán nem tudja, hogy kire támaszkodhasson az ember ma Magyarországon. Nem tudja, kiben lehet bízni. Igazság szerint az emberek már nem bíznak senkiben, legalábbis nagyon kevesekben. Annyi csalódáson mentek keresztül, annyi megtörés érte az szívüket, életüket, annyi kudarcot élnek meg, hogy egyre kiszolgáltatottabbak az emberek, a munkaadóiknak, egyre több ember él Magyarországon hónapról hónapra, és mivel kiszolgáltatottak a munkaadóiknak, akik minimálbéreket fizetnek nekik, hogy fizetni tudják a számláikat, ezért nem tudnak semmit szólni, a kizsigerelik őket, és 14 órákat dolgoztatják őket a minimálbérért, és nem fizetik meg a túlórapénzt, nem fizetnek szombati munkapótlékot, és még vasárnap is dolgoztatják őket, azt is ugyanúgy fizetik, mint eddig. Meg tudják tenni velük, mert rabszolgái lettek ezeknek a rabszolgatartóknak, rabszolgává tették őket a havi fix bérekkel, és a minimális szinten tartják az életüket, és ezért nem esett ki egyetlen hónapi bevétel sem, mert kilakoltatják, elzárják a villanyt, elárvezik a házát, tönkreteszik az embereket életét. Tehát azt gondolom, ma nagyon aktuális, hogy ne adj esélyt az ördögnek azzal, hogy nem veted a Krisztusra a te gondodat, a te problémádat, mert Biblia azt mondja, neki gondja van rád. Mit jelent ez? Azt mondja a Biblia, a vetni kifejezésnél dobjátok el, vessétek ki a szívetekből, elmétekből az aggodalmaskodás gondolatát és érzését, és dobjátok, vessétek Krisztusra, dobjátok oda magatoktól neki. Mert azt mondja a Biblia, hogy neki gondja van rátok, tehát azt mondja, neki fontos a ti személyetek. Számít, hogy mi van veletek. Gondoskodni akar rólatok, és gondot visel, és törődik. Tehát ne adj esélyt az ördögnek azzal, hogy nehéz helyzetbe kerültél, megvizsgáltad a szívedet, és látod, nehéz helyzetben nem azért kerültél, mert vétkesen, bűnösen mentél abba a szituációba. Istenek engedetlenkedve, ha ma azért kerültél nehéz helyzetbe, mert próbatételek érik az életedet, és igen, a körülöttünk élő világban egyre több nyomorúság és nehézség nehezedik az emberek életére. És ebből kijut a keresztény embernek is, de a keresztény embernek azt mondja Isten igéje, hogy ne engedd be a szívedbe az aggodalmaskodást, ne engedd be a szívedbe a félelmet, hanem dobd el magadtól, és vesd a Krisztusra, vesd az Úrra a te gondolatot, a te problémáidat, és tudd azt, és ragadd meg azt az igazságot, hogy neki gondja van rád. Ezben a napokban egyre több csodát fogtok megtapasztalni az életetekben, egyre több kapcsolat erősödik meg, egyre több keresztény szeretet újul meg, és erősödik meg. Egy lelkipásztor barátom azt mondta, gyülekezetemben voltak néhányan, akiket nem tudta megbékíteni. Olyan büszkék voltak, olyan gőgösek voltak, úgy ellenálltak az Isten beszédének, és nem voltak hajlandók megbékülni. És azt mondja, eljött az idő, amikor nyomorúsába került mind a kettő élete, szükségbe került az élete, és egymásra találtak. És ebben a nyomorúságban, ebben a szükségben leomlottak a büszkeség falai, és szükség volt egymás segítségére, hogy egymás mellé álljanak, egymásért imádkozzanak, egymásnak segítsenek, és megoldottak a problémák. Szóval hónapokig kínlódott rajta, hogy lelki gondozta őket, és nem akartak. Ment az egyikhez, ment a másikhoz, és nem akartak megtérni. Akkor nyomorúság és szükség az életükben, megtalálták a testvérszeretet útját. A szükségben. Eljött az idő is, amikor a bibliai időkben látjuk, hogy hónap végén már nem lesz mit enni embereknek, és meg kell tanulni majd figyelni egymásra, hogy akinek kettő van, egyet adjon a másiknak. Hogy akinek annyi ebédje van, hogy tud vinni olyannak, akinek nincs mit enni az asztalán, azt vigyen át enni a másiknak. Eljött az idő. Amikor fontos, hogy a gondunkat Istenre vessük, és megtaláljuk Krisztusban a választ. Megtaláljuk a testvéri szeretet útját egymás felé. Amen. És akkor nem lehet várakat építeni majd, hogy az én életem ne szólj bele, hanem csak egy nyitott élet az az Isten felé és az emberek felé, amiben Isten be tudja tenni az áldását. És erre teljes bibliai példákat tudunk látni az éhínség idején Jeruzsálemben, amikor gyűjtöttek a keresztények is, a szükségben lévőknek segítséget nyújtottak. Tehát azt gondolom, Isten gondoskodó kegyelme a megújuló és megerősödő testvéri kapcsolaton keresztül is fog működni az életünkben, de ehhez kell egy olyan szív, ami nem aggodalmaskodik, hanem bizakodik, és nyitott Isten felé, és nyitott adni, és nyitott elfogadni. Amen. Tehát ez volt a ne adj esélyt. Következő főpontunk, ne adj előnyt. Ne adj előnyt az ellenségnek. Halleluja! Ne gondold magadról, hogy olyan gyors futó vagy, hogy a 100 méteres sprintnél az ördögnek tudsz adni 20 méter előnyt, és te fogsz győzni. Úgy kell gondolkodod az ördöggel szembeni harcra, hogy mikor a rajtpisztoly eldördül, még ő észre se vette, te már szaladsz. Amen! Le fogod hagyni, meg fogod előzni. Ez a gondolkodásmód a helyes. Nem az addig van jó, míg az ördög nem bánt. Ne sokat foglalkozzon velem. Mondja, látjuk, hogy bizony foglalkozik, elég erősen gondolkodik rajtad, hogy mit tudna vele csinálni. Biblia azt mondja, 1 Péter 5:8, legyetek józanok, vigyázzatok! Legyetek józanok, vigyázzatok! Ezt mondja a Biblia. Tehát, ne adj előnyt az ördögnek. Azt mondja a Biblia, legyetek józanok, ami azt jelenti, megfontoltak, józanok, szemmel tartani és vigyázni. Tartsátok szemmel az ördögöt, tartsátok, legyen a szemetek olyan módon az életeteken vigyázva, nyilván az Úrnak engedelmeskedve, hogy ne érjen váratlanul az ördög támadása, mert tudd, hogy az ellenségek az ördög szerte jár keresve kit nyeljen el. Ne érjen váratlanul téged egy nap, az ördög megkísért, megtámad, teszi a dolgát. Ne adj előny neki azzal, hogy téged a mai napon, olyan nehéz napom volt ma. Annyi kísértésem volt. Olyan borzalmas gondolataim voltak. Jaj! Mi lesz most? Ne adj neki előnyt! Készülj, uram! Ma harcolni megyünk. Teljes fejvezetbe. Halleluja! Lesz egy újabb csata. És győzünk! Hú! Amen! Úgy megy a versenypályára ki. Uram, győzem, mikor szorul, én megyek ma. Úgy megyek a munkahelyemre, akármi jön ott, akármi fog érni engem, én győzni megyek. Uram, is veled lehetséges. A te kegyelmed által, megtartó kegyelmed által, ez lehetséges. Halleluja! Amen! És nem úgy megy a rajt pisztoly dödön, és fut teljes erőből. Pont odaért, mert te szaladsz 100-zal, 1000-rel. Készülve, készülsz, előre készülsz. Tehát nem adsz előnyt az ördögnek. Mert megfontolt vagy, meg józan vagy, és szemmel tartod a gonosz munkáját. Tehát tartsátok szemmel a gonoszt, és ne érjen váratlanul az ő támadása. Legyetek megfontoltak a döntéseitekben. Soha ne hozzatok döntés kényszer hatás alatt. Soha! Soha ne engedjétek meg senkinek, és bármi egyetlen körülménynek sem, hogy kényszer hatás alatt, kényszerítő módon hozzatok döntéseket. Mert a kényszer hatás alatt általában, leggyakrabban rossz döntések születnek. Józanság. Megfontolt. Körültekintő döntéseket hozzatok az életetekre nézve. Ne engedjetek az ördögnek, mikor emberek formájában jönnek és hozzátok, hogy kényszerítsék ki belőletek. Most azonnal döntsél. Nincs több lehetőség. Ha most nem döntesz, már nem is érdekel. Tudod, barátom, ha te így gondolkodsz, akkor engem az nem érdekel. Mert ezt a döntést most itt nem fogom meghozni. És ha így gondolod, akkor nem is érdekel az egész dolog. Amen? Ne hozzatok, és ne hozzunk nyomás hatására döntéseket. Egyébként ez egy vezetői alapelv, menedzsereknek is tanítják. Cégvezetőknek is tanítják. Hogy kényszer hatás alatt soha ne hozz döntéseket. Nem kell elhamarkodottan döntés hozni. Gondold meg, fontold meg a döntéseidet, és gondold meg, és fontold meg azt is, mi lesz annak a következménye. Ne adj előnyt az ördögnek. Azzal, hogy elhamarkodottan hozzá a döntéseket, és fogod a fejedet, mikor benne vagy az útba. Hogy a döntésed következményeképpen meg kell tegyél. És bizonyos döntés egy egész életre meghatározza az ember sorsát. Mondjuk a házasság ilyen. Amely egy életre meghatározza a jövődet. Biblia azt mondja, vigyázzatok. Ébre maradni, örködni, szemfülesnek lenni, éber figyelemmel lenni, örködni, ébernek lenni. Ébernek lenni azt jelenti, hogy be akar jönni a tolvaj házadba, nyúlna a te dolgaid után, nyúlja, licces. Te eszed el a kezed? És akkor négy óra nem is számít rá. Ki akar fosztani téged, és rájutsz a kezére? Figyellek. A Jézus Krisztus nevében leveszed a kezed a feleségemről, a gyermekemről, a munkámról, a pénzemről, a názad Jézus Krisztus nevében leveszed a kezed a gyülekezetünkről, a testvéri kapcsolatokról, távozz innen sátán. A názadati Jézus Krisztus hatalmas nevében. Parancsolok neked. Előzd meg a tolvajt. Azért, hogy jöjjön, lopjon és pusztítson. Légy éber. Figyelj rá. Akkor valaki az ablakon akar bemászni késő éjjel, azért az legyen gyanús. Nevetünk rajta, de néha, amikor eszélyek, így élünk. Az ördög kipakolja a házunkat, tönkrete a kapcsolatainkat, a házasságot válásszélire taszított, megrontja a kapcsolatot apa és fiú között, fiú és leánya között, megrontja a kapcsolatot a főnök és beosztott között, kisemmiz, munkanélkülvé tesz a balgas buta döntések miatt, börtön gondolkodásmód miatt, és akkor az lehet, hogy az ördög volt? Hát tönkre nem az élete, és nem vesz észre, hogy az ördög kifosztotta ő teljesen. És még mindig azt hiszi, hogy milyen menő, meg milyen erős, meg hogy tartja a kezébe az életét, meg úgy dönt, hogy ő akar. És már régen az ördög játékszerre az élete. Kábítószerezik, alkohol mámorban úszik, kapcsolatból kapcsolatba megy, és épül lefelé, szellemileg, érzelmileg, anyagilag. Lopjak meg fel az ördög, de Biblia azt mondja, ne adj előnyt az ördögnek, légy józan, és vigyázz. Ne érjen téged az ördög támadása úgy, mint hogyha, hát, ezt nekem nem mondták. Nem is gondoltam. Elvitte a tévét. Még az nem baj. Ilyenkor lehet mondani, hogy az ördög a Isten kutyája. Odahajtja az embereket Istenhez, ha akarja, ha nem. Oké. Tehát őrizd és vigyázzuk az életünket, családunkat, kapcsolatainkat és minden áldást, amelyet az Úr adott nekünk. Amen. Vigyázzunk, örködjünk felette, őrizzük meg az Isten áldását, amely a családban, az emberi kapcsolatokban, anyagi dolgokban Isten adott nekünk, amely Isten megáldott bennünket. Őrizzük, figyeljünk ezekre a dolgokra, és ne engedjük kifosszon bennünket az ördög, azért, mert előnyt adtunk neki az életünkben, dolgainkban. Harmadik pont, ne pánikolj, ne esj pánikba. Bibi azt mondja az 1 Péter 5:8 második felében, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el. Ne pánikolj, alpontja, ne jegyd meg a kísértés idején. Amikor erősen kísért téged az ördög, olyan gondolatokkal, vágyakkal, amelyeket utálsz, és amelyek tapasztalásakor megrémülsz, és így gondolkodnál, ez én vagyok? Hogy gondolhatok ilyet? Hogy kívánhatok ilyet? Stb. Ne pánikolj. Ne vádold magad, hanem keresd az Urat, és engedje a Szent Szellem vezetésének. Állj ellen az ördögnek, ne add meg magad, ne engedd, hogy a félelem megbénítson téged. Tipikus munkája az ördögnek. Megbombáz, megszorja olyan kívánságokkal, olyan kísértésekkel, amelyektől megdöbbensz, megrémülsz. És azt mondod magadban, de ezt én nem akarom. És egy nagyon veszélyes hozzáállás, amelyel előnyt lehet adni az ördögnek, a félelem. A pánikbaesés. Ne pánikolj. Ne esz kétségbe, hogy gondolhatok én ilyet. Jaj! És akkor ezáltal legyőzött az ördög a félelem által. Megfogott az ördög, és visz tovább a lejtőn, visz tovább a szellemvasútján, hogy megijeszgessen, megrémítsen, pánikba esz, és megbénulsz. Amikor ezek a gondolatok jönnek az életbe, megbénulsz, elbizonytalanodsz, hogy eltávolodtam az Istentől. Lehet, nem is vagyok, nem szabadultam meg. Megszállott vagyok. Megkörözött vagyok. Jaj! Mert olyan gondolataim támadnak, amit nem is tudom, honnan vannak. Olyan kívánságok támadnak a bennem, hogy mit keres ez itt az életemben? Nem is adtam neki helyet. Nem is adtam neki előnyt. Mit keres ez az életemben? És az emberek megijednek, a hívő ember, és ez sajnos gyakori tapasztalatlan keresztényeknél, de még tapasztalatoknál is, hogy megrémülnek, megijednek. Hogy gondolhatok én ilyet? Hogy lehet bennem ilyen? Nem is akarom ez, de mégis. Ha valami baj van velem. Démonizált vagyok. Igen, az ördög becsavarhat, és akkor lebénul, megbénítja az embert, elkezdi titkolni, hogy milyen gondolatai, milyen kísértései vannak, mert nem mer elmondani a másiknak, mert azt gondolja, valaki megtudja neki, milyen gondolatai vannak, hát mit fog szólni hozzá? Erre mindjárt visszatérünk. Azt mondja a Biblia, hogy ordító oroszlánként jár szerte. Ordító oroszlán, tehát azt mondja, üvölt ordít. Ezt jelenti, ugye nem nehéz felfogni. A sátán üvöltve, ordítva próbál félelmet kelteni az emberekben. Próbálja a szívüket megrémíteni, megrettenteni, mert tudja, hogy a félelem által elveszítik a keresztények a bizalmukat, elveszítik a bátorságukat, megrettenek, megfélemlednek, és a nyuszik, megadják magukat. Ezt próbálja az ördög elérni az életünkbe, de nem fogja. Azt mondja, a Biblia jár szerte, azt mondja, körbelépked mindenhol, hosszasan össze-vissza járkál. Követ, valamivel vagy valakivel el van foglalva, járkál mindenfelé. Jobb könyvben azt olvassuk, az ördögről a sátán, hogy széltébe hosszába átjártam a földet, és rátaláltam jobbra. Hát, kedveseim, ne gondold azt, hogy amikor egy rosszánt életű keresztény vagy, előbb-utóbb a sátán nem fog rád találni. Ne gondoljátok azt, hogy az Újremény baptista gyülekezetre előbb-utóbb az ördög nem fog rátalálni. Figyeljünk csak oda. Veszélyes kezd lenni a dolog. És akkor kivezéni az angyal, az ő démoni sötét angyalait, és elkezd egy olyan pressziót nyomni az Újremény baptista gyülekezet tagjaira, amelyben egyedül maradnak az emberek, megrémülnek, hogy mi ez. Pedig ugyanezek a kísértések érik a testvéréket mind. És mikor eltitkolja, egyedül marad, elbizonytalanodik, akkor az ördög ráront, és elbizonytalan, és félelem által tönkreteszi az életét, és kezdi kifosztani, meglopni azoktól a dolgoktól, amelyet az Úr adott neki. A Biblia azt mondja, hogy azért jön az ördög, hogy elnyeljen. Egészben lenyelni, elnyelni, azt is jelenti, hogy belefolytani, megfullasztani, ezt is jelenti, lenyelni. Következő dolog, nem a félelem lelkét kaptuk. Te ne pánikolj, mert nem a félelem lelkét kaptuk, 2 Timóteus 1.7, hanem, mit kaptunk? Az erő, a szeretet, és a józanság lelkét kaptuk. Amen. Nem a félelem kell a tanácsadunk legyen, hanem a Szent Szellem, aki erő, szeretet és józanságnak lelke. Amen. Aki megtért, újjászületett, elfogadta Jézus Krisztus személyes megváltójának, az a Szentlélek által, abban a Szentlélek által beköltözött a Krisztus, a Szentlélek ajándéka bejött az életébe. És a Biblia azt is mondja, hogy ezzel a Szentlélekkel be kell teljesedni, tehát a Szentlélek uralma alá kell vinni az életünket, akkor van lehetőség arra, hogy megtapasztald azt, amiről én most beszélek. Különben nem tértél még meg az Úrhoz, nem fogadtad el Jézus Krisztus, mint a bűneidre váltságot, aki azért halt meg, és azért folyt a vére, azért szenvedett, hogy a nyomorult életedet, miként az enyémet is, megmentse a pusztulástól, a pokoltól, amíg ezt nem fogadod el, és nem lesz személyessé az életedben, addig nem tapasztal a Szent Szellem munkáját. A Szent Szellem munkáját tapasztalása először a megtérésben van az ember életében, akkor fölismeri Krisztusban a személyes megváltóját, élete urát, aki meghalt, de fel is támadt, és följön az Atyaisten jobbjára, és elküldte a Szent Szellemet, a pártfogót, a vigasztalót, az erőtarót. Tehát nem a félelem lelkét kaptad, a Szent Szellemet kaptad, aki az erő, a szeretet és józanság szelleme, rá figyelj ezekben a helyzetekben. Következő alpont, 1 Péter 5.9a, álljatok ellene a hitben szilárdan. Ellenállni azt jelenti, hogy szembeszegülni, ellenállni. Tehát nem azt jelenti pusztán az ellenállni kifejezés a Bibliában, hogy megállok, aztán karba teszem a kezemet. Hanem ez egy harcos pozíció. Szembeszegülni az ördöggel. És Jézus Krisztus nevében ellene menni ezeknek a gondolatoknak, ellene menni ezeknek a kívánságoknak, parancsolni ezeknek, Isten igét kimondani. A magyar huszársereg egy nagyon félelmetes katonai osztag volt, még az első világháború előtti időszakban, még az első világháború idején is. Hallottam róla nagypapámtól, mert én apám huszár volt, és mondták, hogy nagyon rettenesen féltek a magyar huszároktól, akkor meghallották, hogy dübörögtek a lovak, és a pengéknek a suhanása, csengése, megcsendült, mikor kihúzták a huszárok a kardokat, és neki mentek az ellenségnek, és vágták, azt tudod, hogy mondja a magyar, de ezt nem ezt mondom, de az ördögre azt mondom, tényleg azt mondom, hogy, hogy a magyar mondás mondja, üsd vág, nem apád, nem anyád, hanem a te ellenséged. És ezek a jelenítem, szívesen behoztam most egy kardot, valahol van is egy ilyen, csak a nagybátyám felesége, papája, az is huszár volt, és annak megvan a kardja valahol, nem tudom, valamikor megvolt még, hát gondoltam, elhozom ide nektek, aztán kihúzom itt, és Most képzeljétek el, hogy ezt csinálom. Jó lett volna egyébként, de hát erről már lekéstünk. Majd legközelebb. És ez a huszár sereg egy félelmetes sereg volt. Dübörögtek a lovaknak a patái, kihúzták a kardokat, neki az ellensének, és ütötték, vágták, ahol érték. Ez a mentalitásra van szükséged. Isten szellem által, a bátorságra, az erőre azokban a helyzetekben kihúzni a kardot, ütni, vágni az ellenséget. A kard pedig az, Istennek beszéde. Amen. Amely két élő, ne feledd el. Halleluja, így van. Halleluja. Néha kellemetlen tud lenni, de halleluja, így van. Azt mondja, Biblia, hitben szilárdan. Szilárdan, stabilan, rendíthetetlenül, erősen és biztos módon megállni hit által. Azonban az élethelyzetekben, ahol az ördög kísérteni, gyötörni próbál, az ördöggel szembeni támadáskor, amikor az ördög ordít, az ördög ezekkel a kísérletek gondolatokkal, gyötréssel, nyomásokkal, rettentéssel próbálja az életedet eltántalítani, elbizonytalanítani, akkor a Biblia azt mondja, hogy álljatok ellen, tehát menjetek neki, és a hitben szilárdan, stabilan, erőteljesen, megmaradva hit által a Krisztusban győzzétek le az ellenséget. Tehát szegünk szembe a gonosszal, és ne védekezz, hanem támadj. Amen. Tehát nem kell, néha mi keresztények annyian kíméletesek vagyunk az ördöggel, amilyen kíméletes, és sose lesz veled. A Biblia azt mondja, ne védekezz, támadj. Menj neki. Melynek nem pánikolsz, hanem bátran neki még Jézus Krisztus hatalmas nevében. És kiűzöd a családodból, kiűzöd az otthonodból, kiűzöd a munkahelyedről, a pénzügyeidből, az egészségi problémáidon keresztül. Kiűzöd az ördögöt, nyilván minden dolog, amit az ördögtől van. De ez kell a Szent Szellem vezetése, ugye? Világosság. Isten hatalmas keze alatt maradni, Isten tanács alatt maradni, Isten áldás alatt maradni. Tehát mindez együtt igaz. Jó. Következő dolog, azt mondja az Isten igéje, hogy az 1 Péter 5.9b-ben tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. Ne pánikolj tehát, ne es kétségbe, hanem tudd, hogy ugyanezek a szenvedések, próbatétek és kísértések telnek be testvéreiteken mind ebben a világban. És meg fogsz lepődni, amikor elkezdesz beszélni valamelyik testvéred egy bizalmas beszélgetésben, kiad az ima támogatását és segítségét, hogy ez a kísértések, meg gondolatok vannak a szívedben, hogy azt fogja mondani, hogy figyelj, nekem is ezek a harcaim vannak. Harcaim. Vagy pedig azt fogja mondani, hogy figyelj, benne voltam ebben én is, megpróbáltattam, így és így győztem. Tehát nem úgy fog téged fogadni egy normális, valódi keresztény, igazi keresztény. Hogy gondolhatsz ilyet? Nem szégyeled magad? Ilyen mocskos gondolatokat? Így aggódni? Hát pogány vagy te? Megtérted? Ugye ezeket gondoljuk néha, amikor egyedül maradunk. Ne pánikolj! És ne maradj egyedül! Hogy elmenjen tőle ez a pánik, ez az aggodalom, ne maradj egyedül. Tudván, hogy ugyanezek a próbatételek esnek testvéreideken mindenhol. Amen. Mondta egyik, az Reinhard Bonnke mondta, hogy Afrikában prédikált, és az ördög kezdte kísérteni, hogy ne hívd előre a betegeket gyógyulásra, úgyse fognak meggyógyulni. És meglepődött, azt mondja, hogy az ördög tud németül. Az afrikai ördög is tud németül. Egészen ügyesen forgatta a német nyelvet. Tehát teljesen mindegy, hol vagy. Az ördög ugyanúgy próbálkozik a testvéreinken mindenhol. Értitek ezt? Megértettétek? Megragadtátok? Ne maradj egyedül. Ne engedj a félelem miatt, hogy félsz attól. Mi lesz, ha kiderül, hogy nekem milyen kísérdéseim vannak? És egyedül elszigeteljen az ördög. Ez a célja. Hogy belefulladj ezekbe a gondolatokba, ebbe az aggódásba és félelembe. Nem! Nem maradsz egyedül, és meg fogod tapasztalni, hogy akivel megosztod, beszélgetsz vele, vagy már átment ezen, vagy éppen benne van, és tudok együtt imádkozni, harcolni ezért a helyzetért. Negyedik pont. Ne adj helyet! Ne adj helyet az ördögnek! Efézus 4.27, azt mondja a Biblia, helyet se adjatok az ördögnek. Tudjátok, több dologról van ott szó. A haragról, és sok mindenről beszél, az igazságot lopásról, különféle gonosz dolgok cselekedéséről, és azt mondja a Biblia, hogy ne adjatok helyet az ördögnek, semmilyen dologgal. Biblia azt mondja, hogy egyes élethelyzetek vonzzák a gonosznak, a diabolosznak a tevékenységét. Ilyen jellemző élethelyzet, életszituáció, amire vigyáznunk kell, hogy hogyan reagálunk arra, ha megbántanak bennünket. Minden bántás által az ember elutasítottságot él meg. Az elutasítottság tapasztalata az egyik legfájdalmasabb, legmélyebben megsebző dolog, különösen azoktól, ha azoktól kapunk elutasítást, akiktől nem erre számítanánk. Tehát akiktől a szeretetre és az elfogadásra számítanánk, azoktól élünk át elutasítást, akkor ez mélyen meg tudja sebezni az ember életét. De ez csak egy helyzet, van néhány ilyen dolog, ami megnyitja az ember szellemét és szívét, ha nem figyel a démonikus befolyás előtt. Az egyik ilyen nagyon fontos dolog a elutasítás miatti harag, amely támad az ember szívében, harag és meg nem bocsátás. Nyilván a Efézusi levél beszél erről is, néha csak erre szűkítjük le, de az egész szövegkörnyezetet megnézzük, ott még több dologról is szó van bűnökkel kapcsolatosan. Tehát amikor rajtam kívülállókok miatt elutasítást élek meg, megbántanak engem, bár úgy érzem nem érdemeltem meg, és ha ebben benne maradok ebben a dologban, és az elutasítottság belopozik a szívembe, ezáltal kaput tudok nyitni a gonosz szellemeknek, a gyötrésre, a támadásra és a leuralásra az életem felől. Tehát a Biblia azt mondja, hogy ne adj helyet az ördögnek, bocsáss meg, amilyen hamar csak tudsz. Legyen hozzáállásod az, hogy megbocsátasz azonnal. A megbocsátás nem érzelmi dolog, hanem akarati döntés. Az érzelmeid megcsalnak, az érzelmeid becsapnak, az érzelmek kavarognak, tudod, szoktam mondani, ha szép idő van, és akinek azt tetszik, annak vidám a lelke, ha borús idő van, és az nem tetszik, akkor meg szomorú a lelke, ha erre múl a hívő életünk, akkor elég érdekes lenne, azt is mondhatnám, mint egy régen mondtam is nektek, hogy ne jöjjünk gyülekezetbe, mert esik az eső. De SMS-ezünk, hogy most ilyen depis emberekkel nem akarunk találkozni, mindenki már legyen otthon. De nem az érzelmek dominálnak nálunk, hanem Isten szellem által tudunk diadalmaskodni az érzelmek fölött, tudunk diadalmaskodni a bennünket ért sérelmek fölött, és legyen jellemed az, hogy megbocsátasz. A másik dolog, egy másik példát akarok eljétek hozni ezzel a ne adjatok helyet az ördögnek. Emlékeztek arra, amikor József Potifár házában megkísértetik. És Potifárnak a felesége, aki egy ápolt nő lehetett, egy érett ápolt nő, azt mondta neki, megfogva a ruháját Józsefnek, azt mondta, hálj velem, vagyis azt mondja, feküdj le velem, legyünk együtt, szeretkezzünk. És József, ne feledd el, rabszolga volt, évekig volt rabszolga, valószínűleg, hogy nem volt felesége, ugye, mert tudjuk, hogy nem volt kiegyensúlyos szexuális élete, mint amit ma be akarnak etetni minden tínédzsernek, hogy akkor tűnik el a pattanásod, a kiegyensúlyos szexuális életed lesz, és akkor nagyon szuper életed lesz, és azt lehet látni, hogy egyre több tínédzser gondolkodik az öngyilkosságon, egyre több összetört kapcsolat van, egyre több fájdalom és sebet szednek be a fiatalok már 10 évesen. Ennek szemtanúja voltam, tapasztaló és voltam, amikor DJ voltam, tudjátok, 8 éven keresztül. Láttam fiatalokat 13 évesen bejönni az éjszakába, lefeküdni az első fiú egy lányjal, és láttam, hogy hova jutott az életük 4-5 év múlva. Hogy mennyire kifosztottak, nyomorultak lettek emberek, fiatalok, mennyire tönkretett őket a sátán. Nos, ne adj helyet az ördögnek. Mit csinál József? Elfut! Nem azt csinálja. Hát végül is olyan jól néz ki. Olyan csinos. Hát, tudom, hogy az úr nem szereti ezt a dolgot. Hagyjuk. Tehát én nem is akarok erről beszélni. De nem így gondolkodik, hanem azt mondja József, szeretem az urat. Szeretem az urat. És nem gondolkodik, nem mérlegel, nem mondja Potifárnénak, ó, hát nem gondoltod komolyan, de tudja, hogy komolyan gondolja. Fogja, ott hagyja a ruhája, a felső ruhája, és leszakítja róla a felső ruháját. József szalad a kiárat felé. Amen. Nem ad helyet az ördögnek. Esélyt sem ad az ördögnek. Nem ad teret az ördögnek, és nem ad előnyt sem az ördögnek. Nem engedi be abba az élet helyzetbe az ördögöt, ahol ő van, ő él. És lássátok meg, hogy ebből neki nagyon sok konfliktusa lett. Mert az Istennek engedelmeskedett. De az Úr hatalmasan föl is emelte. Nem sok idővel később. A Potifárné is, meg Potifár is bizony, ő alátartozott tekintében, mert fölé emelte az Úr. És milyen jó, hogy nem mocskolta be a szívét és életét egy ilyen bűnnel, és nem kellett egy fejjel rövidebbnek lennie néhány nap múlva. Halleluja! Beszélhetünk Lótról és feleségéről, aki Sodomából menekültek ki, a bűnt jelképező helyről. Tudjátok, Sodoma és Gomora földjének egyik legmocskosabb bűne az volt, a homoszexualitás bűne volt. Olyan, odáig mentek ezek a férfiak Sodomában és Gomorában, hogy férfiak éjszaka férfiakat erőszakoltak meg. Ez volt a keftelésük. A nőkkel való együtthálás már nem jelentett olyan izgalmat és örömet, mert azt már kiélték. Tele volt kurtizánnal és elköstelen nővel, Sodoma és Gomora, és maga a szexuális elköstelenség az teljesen mindennapos volt, mint Magyarországon, efelé megyünk, és mivel az embereknek már a természetes folyamata a szexuális érintkezések nem okozott örömet, ezért az abnormális, az eltorzult, a beteg vágyak, vonzalmak kezdtek fölkelni bennük. Nyilván ezeknek az embereknek is van megtérés, van bűnbocsánat és van kegyelem, de meg kell térni, bűnbocsánat kell kapni és kegyelmet találni az Istennél, mert Isten minden embert szeret, bár a bűnt gyűlöli. Nos, Lót és az ő feleség és két lánya az angyalok tanácsára kiindulnak Sodomába és Gomorából, és mondja nekik az angyal, hogy menjetek sietve. Igaz? Nem azt mondja, hogy hát szedjétek meg össze, amit találtok, valátok, hogy beszélgessetek, azt mondja, menjetek sietve ki a városból, és ne nézzetek hátra. Látjátok azt, hogy Lót felesége hátra tekintett, a Biblia szerint sóbálványá merevedett, elpusztult, és Lót és a két lánya pedig megmenekült, mert Istenre figyelt, és futott. Nem adott helyet a gonosznak, nem tűrte meg tovább az életében a gonosz dolgokat, nem engedte be a gonosz dolgokat, bár gonosz világban élt és gonosz közegben élt, mégsem engedte be az életébe a gonosz Lót, ezt ne felejtsétek el, és utolsó pillanatban, a pusztulás utolsó órájában kimenekíti az Isten, így fog bennünket is kimenekíteni az Isten az elragadtatás által ebből a pusztulásra ítélt világból, és reméljük még sokakat, akik megtérnek addig, de csak akkor tudnak megtérni, ha lesz, aki prédikálja az evangéliumot. Amen. Ez is így van. Attól, mert malmozunk otthon a fotelben, vagy itt a gyülekezetben, még nem fog megmenekülni senki. De ha bizonyságot teszünk, hirdetjük az evangéliumot, meghívjuk otthonainkba, meghívjuk a gyülekezetbe az embereket, lesz lehetőség találkozni a názáreti Jézus Krisztussal, akkor meg tudnak térni. Nos, utolsó pontom. Soha ne mondd, az Isten nem szeret engem. Soha ne mondd, az Isten nem szeret engem. Gyakran találkozok keresztényekkel, akik hajótörést szenvedtek a hitben, és óriási problémát jelent nekik az, hogy Isten szereti őket. Hogy Isten az apukájuk, és Isten szereti őket. Azt mondják ezek az emberek, hogy Isten mindenkit szeret, őket nem. És bizonytalanok abban, hogy Isten szereti és elfogadja az ő életüket, és ezáltal a elutasítottság által, amit hordoznak a szívükben Isten részéről, vélt elutasítottság által, amit hordoznak Isten részéről, ki vannak téve az ördög részéről gyötrésnek, amely a bizonytalanság. A bizonytalanság gyötrésének, már pedig a bizonytalanság abból származik, hogy nincsen közösségem az Úrral, Isten engem nem szeret, Isten nem szeret úgy, mint a másik embert, és megtalálják azokat, akiket úgy látják, hogy Isten jobban szereti őket, és ezáltal helyet adnak a gonosznak az életükben, és kifosztja az ördög őket, lebénítja az ördög őket, és tönkreteszi az ördög őket, ez a célja, és meg van írva, hogy a tolvaj azért jön, hogy ő jön, lopjon, és pusztítson, Jézus mit mond, én pedig azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek, bővölködjenek. Amen. Tehát ne feledd azt, hogy az ördögnek szándékai előttünk nyilvánvalóak. Azt akar érni az életedben, hogy tönkre legyen, tehát soha nem mondd, hogy az Isten nem szeret engem. Mert amikor ezt mondod, azt mondod az Istennek, a te teremtődnek, hogy Istenem, te hazug vagy. Nagyon kemény dolog. Amikor valaki keresztényként azt mondja az Istennek, hogy nem szeretsz engem, akkor ezzel azt mondja ki, hogy az Isten hazudik. Kőkemény. Márpedig a hazugságnak a forrása, kicsoda? A sátán, aki a hazugságnak az atya. Ő találta ki a hazugságot. Amikor téged az ördög befolyása miatt elér ez a gondolat, és elkezdesz így gondolkodni, hogy Isten nem szeret engem, akkor te az Istennek azt mondod, hogy hazudsz. Nyissátok a Bibliát a János első levele 5. fejezeténél. Én szeretném ilyen igét olvasni veletek együtt. Azt mondja Istennek az igéje a 1 János 5. 6-tól, Egyenes 5-6-tól, ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által, nem csak víz által, hanem víz és vér által. A lélek bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz és a vér. Ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert Isten bizonyságtétele az, amelyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz az Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amelyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisznek Isten fia nevében, hogy tudjátok, hogy van leírva, örök életetek van. Tehát azt mondja a Biblia, hogy aki az Isten bizonyságtételét megveti, az Istent teszi hazuggá. Ne engedj az ördögnek, aki hazugságatja, aki el akarja veled hitetni, hogy az Isten nem szeret téged. Az ördög a legtöbb hazugságát Istenről mondja az embereknek. És azáltal, amikor az emberekhez elhitet, Isten nem szeret téged, akkor megfosz téged Isten atyai áldásától, jelenlététől, közelségétől, mert te magad utasítod azt el, mert hazugságba mentél bele. Ne feledd el, az Isten szeretete a názareti Jézus Krisztusban célt ért minden ember számára. Isten szeretete a Golgotai kereszten kifolyt drága vér által egyszer és mindenkorra tény az életünkben. Isten nem az érzelmei alapján szeret bennünket, mint ahogy néha mi szeretünk, gyalló módon, de mi tökéletesek akarunk lenni, mint amennyire tökéletes ő. Tehát nem így akarunk szeretni, hanem úgy akarunk szeretni, hogy ő szeret. Amen. Ez a törekvésünk, és erre törekszünk, és csak Isten kegyelméből, de kegyelméből lehetséges az élet szituációkban ezt megélni, és erre vágyunk, ezt akarjuk. Megértettem azt, hogy Isten szeretete célt ért a Golgotai kereszten kifolyt drága vér által, vér áldozat által. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, mert Isten úgy szerette ezt a világot, és benne téged és engem, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az igazság. Isten úgy szeretett téged, hogy az egyszülött fiát adta helyetted, hogy örök életed legyen. Amen. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeretett minket. Amen. Az Isten szeretete ezáltal, ezen a változhatatlan tényen alapszik. Nem érzelmeken, nem körülményeken, hanem a Golgotai kereszt tényén. Amen. És ezért ez egy biztos kőszikla az életünkben, amelyre építhetjük az életünket, tehát megáll az életünk, az érzelmi viharok, anyagi nehézségek, családi problémák, bármilyen nehézség és nyomorúság közepette is megtarthatunk, és megtart bennünket az Isten. Ha vissza tovább nézitek a Bibliát, 1 János 5-ben, az utolsó igét szeretném olvasni. Tudjuk, hogy aki Istentől született, ez a 18-as verstől, 5. rész, 1 János 5-18-tól, tehát tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik. Sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára. És a gonosz meg sem érinti. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat. És ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten, és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bávágyoktól. Amen. Talán ezek az igék, az előzőeket végig gondolva jobban érthetőek, hogy akik az Úréi, Istentől születek, azok nem vétkeznek, hanem vigyáznak magukra. Amen. Ez legyen jellemző a mi életünkben is. Figyelj oda, hogy ne adj esélyt az ördögnek. Figyelj oda, hogy ne adj előnyt az ördögnek. Figyelj oda arra, hogy ne esj pánikba, ne pánikolj. Ne engedd be az életedbe az ördögöt, ne adj helyet neki, és soha nem mondd, Isten nem szeret engem. Amen.